Kedves hallgatóm! Az Úr Jézus megadja az ima mintáját is, amikor ezt mondja. Ti tehát így imádkozzatok. Mielőtt foglalkoznánk az úgynevezett úri imádsággal, hadd mondjam el, hogy én sohasem alkalmazom ezt a nyilvános istentiszteleten. Nem gondolom, hogy a vasárnap délelőtti tömegnek föl kellene állnia, és el kellene mondania, hogy mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, hiszen odahaza már sül a sütőben a vasárnapi ebédhez a hús, már megkapták a táplálékukat. Ez nagyon fontos imádság az éhezőknek, de a jól táplált vasárnap délelőtti gyülekezetnek nem kellene ezt imádkoznia, mert ez hiába való ismétlésnek számítana. Mégis csodálatos mintaima ez minden helyzetben levő hívőknek. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Máté evangéliuma, 6. rész, 9. vers. Figyeld meg, hogy ez az úgynevezett úri imádság nem lehetett az Úr Jézusé. Ő nem mondhatta el ezt az imádságot. Ő nem csatlakozhatott hozzád és hozzám, hogy így szóljon. Mi atyánk? Mert az atya és a fiú közti kapcsolat az istenség kapcsolata. Az helyzet, nem könyörgés. Én a Krisztusban való hit által lettem Isten gyermeke, ezért Krisztus nem csatlakozhat hozzám, hogy ezt mondja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Isten nem fogja ennek a világegyetemnek. Ő túl és fölötte van mindennek. Ő benne van a légtérben és a csillagtérben, de jóval távolabb van ettől az univerzumtól. Ő több, mint a teremtett világ. Ő a világegyetem trónján ül, és minden fölött uralkodik. Szenteltessék meg a te neved. A még helyesebb fordítás így hangzana. Legyen szent a te neved. Isten neve azonos Istennel. Miként szentelhetjük meg Isten nevét? Az a meggyőződésem, hogy az életünkkel kell Isten nevét megszentelnünk. Amikor Ábrahám Kánaánba ment, a mellette elhaladó kánaániak megfigyelték, hogy új szomszédjuk van, akinek látták az oltárát. Akármerre ment Ábrahám, mindenütt oltárt emelt Istennek. Amikor pedig Ábrahám kapcsolatba került a kánaániakkal, rájöttek, hogy őszinte. Megtudták, hogy bármit mondott Ábrahám, abban bízhattak. Végül ahhoz a következtetéshez jutottak, hogy az Ábrahám által tisztelt Isten, Szent Isten, és Abimélek ezt mondta Ábrahámnak, Isten veled van mindenben, amit cselekszel. A hettiták fiai így szóltak, hatalmas fejedelem vagy köztünk. Ábrahám egész élete megmutatta az Isten iránt érzett hódolatot. Bizonyára Isten neve megszenteltetett Kánaánban Ábrahám révén. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma, 6. rész, 10. vers. Jöjjön el a te országod. Ez az az ország, amelyről Máté evangélista beszél, amit Krisztus alapít meg ezen a földön. Ez méltó kérés nekünk ma is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Máté evangéliuma, 6. rész, 11. vers. Ahogy már érzékeltettem, Ez a mi imádságaink mintája. Most azt akarom, hogy figyeld meg ezt a kérést. Ez csodálatos kérés. Annyira egyszerű, de mégis nagy lelkesedéssel kell kibontakoznia a szívünkből. Ez arról beszél, hogy mindenben teljesen Istentől függ az életünk. Testi kívánságainkat, fizikai szükségleteinket minden nap ő tölti be. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Mint ahogy Izrael napról napra összegyűjtötte a mannát, és semmit sem gyűjtöttek másnapra. Nem engedte meg nekik Isten, hogy a következő hétre is gyűjtsenek mannát. Nem halmozhatták fel. Ez az imádság minden nap begyűjti a mannát. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ez bemutatja azt az embert, aki napról napra él. Megmutatja azt az embert, aki még testi szükségleteiben, az alapvető szükségletekben is Istenre támaszkodik. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Máté evangéliuma, 6. rész, 12. vers. Az Úr Jézus nem mondhatta el ezt az imádságot. Ő nem vétkezett, és nem volt szüksége bűnbocsánatra. Láthatjuk, ez nem az Úr imádsága, hanem ez a tanítványok imádsága. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez törvényes jellegű kérés, nem a kegyelmen alapul. Hálát adok Istennek a Szentírásnak egy másik verséért. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézusi levél, 4. rész, 32. vers. Ma Isten azon az alapon bocsát meg nekünk, amit Krisztus tett értünk, nem azon az alapon, ahogy mi megbocsátunk, ami az üdvösségünk ügyét illeti. Isten szabadítása van előttünk, amikor Isten megbocsát nekünk. Ez nem a mi üdvösségünkre utal, amikor olvassuk. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ő itt azokról beszél, akik már megváltást nyertek, akikben már isteni természet uralkodik. Ő nem vár a bűnbocsánattal addig, amíg te is megbocsátasz. Ez nem az ő módszere a bűn kérdésének rendezésére. Ő fiát adta, hogy meghalljon, és Isten ezen az alapon bocsát meg. Egyes gyülekezetekben manapság formális a vallásoskodás, a liturgia és a szertartás, és egyes helyeken azt mondják, hogy engedd el adósságainkat, más helyeken pedig így mondják, bocsásd meg kihágásainkat. Két kislány beszélgetett a mi atyánkról, amint ismételték az imádságot a gyülekezetükben. Az egyik ezt mondta, vannak kihágások a gyülekezetünkben, és a másik megjegyezte, a mi gyülekezetünkben meg adósságok vannak. Valószínűleg mindkettejüknek igazuk volt, ami korunk gyülekezeteit illeti. Voltak kihágások, és voltak adósságok is. Vajon melyik kifejezés pontos? Itt egyáltalán nincs nehézség, mivel mindezek a szavak ugyanarra a kérdésre, tehát a bűn kérdésére vonatkoznak. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Máté evangéliuma, 6. rész, 13. vers. És ne vígy minket kísértésbe. Ez a szó, hogy vígy, rossz begyomást kelt, mert Jakab azt mondja, hogy Isten senkit sem kísért. Ez így van. Isten nem kísérti az embereket. Jobb fordítás lett volna, ne hagyj minket a kísértésben. Ez nem azt jelenti, hogy távol tartja a kísértést, hanem hogyha benne vagyunk, nem hagy meg abban. De szabadíts meg a gonosztól. Ez a gonosztól való szabadítás az ördögtől való megszabadításra utal. A sátán szörnyű valóság napjainkban. A világ sokszor próbálkozott már megszabadulni tőle. Kinevették Luther Mártont, aki egy tintás üveget vágott a sátánhoz. De mostanában megfordultak az események. Aki Isten mellett kiáll, az tudja, hogy milyen valóságos a sátán. Amikor a gyülekezetben munkálkodunk, tudatában vagyunk Isten jelenlétének, és félelmetesen tudatosul bennünk a sátán jelenléte is. De itt van ez a kérésünk. Szabadíts meg a gonosztól. Hadd mondjam, hogy ez csodálatos imádság az új hívőknek, akik ezt magányosan imádkozzák, amikor imádkozni tanulnak. Édesanyám csak késői éveiben tért meg. Nem tudta, hogyan kell imádkozni, és azzal kezdte, hogy ismételte az úri imádságot. Végül jól vizsgázott ebből, és el tudta mondani a saját imádságát is. Amikor a gyermekeinket imádkozni tanítjuk, akkor ezzel kezdjük. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Egy napon a kis Vili hozzáteszi. Istenem, áld meg mamát, Istenem, áld meg papát. Ez izgalmas pillanat nekünk, mert kezdik mondani a saját imádságukat. Az Úr minta imádságként adta az úri imádságot. Ez dicsőséges, csodálatos ima, és bemutatja, hogy mit kell imádságainkba foglalnunk. Szeretné, ha megtanulnánk a saját szavainkkal imádkozni, amint Istennel járjuk életutunkat. Amikor az Úr Jézus az úri imádság előtti verseket megelőző szavakat mondta, akkor hangoztatta, hogy ne a nyilvánosság előtt imádkozzunk. Az az Isten és az imádkozó közti kapcsolat kifejezője, és a leghatékonyabb imádság az, amikor belépünk a belső szobánkba, ahol senki sem lát minket. Nem nagyon lelkesedem a nyilvános imádkozásokért, mert általánosságban az a legunalmasabb része az összejöveteleknek. Mint lelkipásztor, igyekeztem kialakítani az ima összejöveteleket, de hamarosan felfedeztem, hogyha együtt van 50 halott szent az imaórán, akkor nem javul a helyzet, ha 100 halott szentre emelkedik a létszám. Az továbbra is nagyon halott ima összejövetel. Nekünk nagyon sok magányos imádkozásra van szükségünk. Ennek Isten és az imádkozó között kell lejátszódnia. Az Úr egy újabb témára, a böjtölés témájára vált át. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Máté evangéliuma, 6. rész, 16. vers. A böjtölésnek ma is értéke van a hívők számára. Meg vagyok győződve arról, hogy ez hasznos, de csak akkor, ha magányosan gyakorolják. Ennek személyes üggyé kell válnia az ember és Isten között. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Máté evangéliuma, 6. rész, 17. és 18. vers. Az Úr foglalkozik a pénz kérdésével is. Sokan nem szeretik, ha a prédikátor erről is beszél. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Máté evangéliuma, 6. rész, 19., 20. és 21. vers. Sokan azt gondolják, hogy a pénzt nem lehet lelki módon felhasználni, és hogy amikor a pénzről beszélünk, akkor olyas valamiről szólunk, ami csak a földhöz kötődik. Urunk azonban azt mondja, hogy nekünk kincseket kell gyűjtenünk a mennyben. Hogyan tehetjük ezt? Ahelyett, hogy egy svájci bankba helyeznénk, tegyük a mennyei bankba azáltal, hogy az Úr munkájára áldozzuk ezen a földön, de vigyázzunk rá, hogy az tényleg az Úr munkája legyen. Mindig meg kell vizsgálnunk, hogy hova adakozunk. Olyan legyen az adakozásunk, hogy valóban a mennyei kincsünk halmozódjék általa. Ha az evangélium terjesztésére használjuk fel és arra, hogy terjedjen Isten igéje, akkor az valóban mennyei kincsé válik, és így sok összegyűlik a mennyben. Talán ezt mondod, de én nem adakozom erre a célra. Adakoznod kell, mert az Úr így szólt: gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Ez hallható indítéka az adakozásnak. Ő megadja az okot is. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ha elég sok kincset gyűjtesz össze a mennyben, akkor bizonyára sokat gondolkodsz a mennyről. De ha a pénzed a bankban van, akkor a gondolataid a bank körül forognak. Mindig jelenlevő veszély a mammon imádata, az Isten imádása helyett. Máté evangéliumának 6. része azzal záródik, hogy az Úr az anyagiakon kívül másról is beszél. Elmondja nekünk, hogy ne túl sok figyelmet fordítsunk anyagi hiányainkra. Például az Úr így szól: nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Máté evangéliuma, 6. rész, 26. vers. A madarak nem képesek vetni. A madarak nem tudnak aratni. A madarak nem tudnak csűrbe gyűjteni. De mi tudunk. Mi vetünk, aratunk, és összegyűjtjük az élelmiszereket. A kismadarak bíznak abban, hogy Isten gondoskodik róluk. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Ez nem azt jelenti, hogy nem kell gyakorolnunk a megítélést, mert Isten adta nekünk ezt a képességet. Egyszer egy keresztény ezt kérdezte tőlem: Úgy gondolja, hogy a kereszténynek is legyen biztosítása? Válaszom ez volt. Igen. A biztosítás csak az egyik módja a korunkban annak, hogy föloldjuk magunkat a családunkért és önmagunkért való aggódás alól. Fontos, hogy ne az anyagiakat hordozva menjünk végig az életben. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. Máté evangéliuma, 6. rész, 28. vers. Ebben a versben fölvetődik egy kérdés. Mit aggódtok a ruházatért is? Gondolj arra az időre, amikor a férfiak és nők elhatározzák, hogy elmennek ruhát vásárolni. Csak nem mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogy nagyon sok időbe kerül egy-egy ruhának a megvétele. Nem tudok elmenni ma este az ünnepére, mert nincs megfelelő ruhám. Figyeljük meg a mezei liliomokat. Nem fáradoznak, nem fonnak, és Isten mégis gondoskodik róluk. Természetesen a kereszténynek a lehető legjobban kell öltözködnie. Ha hányaveti módon öltözködünk, azzal nem dicsőítjük Istent. Urunk felhívta figyelmünket a virágok szépségére. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Máté evangéliuma, 6. rész, 29. vers. Azt hiszem, az Úr azt akarja, hogy a lehető legszebbek legyünk. Némelyikünknek nem sokat kell ezért fáradoznunk, de a lehető legtöbbet meg kell tennünk azzal, amink van. Imádkozzunk! Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy a madarakra és a virágokra mutatva arra akarsz fölszólítani, hogy ne aggodalmaskodjam eledelemért, sem ruházatomért, mert te mindezekről gondoskodol. Add, hogy higgyek szavadnak, és kövesselek téged. Ámen.